Rostoványi Zsoltán, Budapesti Corvinus Egyetem tanára, közel-kelet szakértő, az Aréna ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt Oroszország és a közel-kelet együttműködésről és a közel-keleti helyzetről beszéltünk egy picit, és többször szóba került már az Egyesült Államok. Beszéljünk most egy picit erről. De azt mondtuk az előző beszélgetés részben, azt mondta, hogy tulajdonképpen Oroszország mintha eredményesebb lenne a saját érdekének az érvényesítésével. Miért? Az Egyesült Államok nem találja a helyét a térségben, a közel-keleten?
Hát én azt hiszem, hogy talán fogalmazhatunk úgy is, hogy az Egyesült Államok hosszú ideje eléggé elhibázott közel-kelet politikát folytat. Tehát én a legnagyobb fiaskónak a 2003 márciusi Irak elleni amerikai inváziót tartom, ugyanis ugye Saddam Hussein megdöntésével jött létre egy kvázi polgárháborús helyzet Irakban, tehát Irak bizonyos szempontból szétesett, ugye a kurdok lakta, a szunita arabok, meg a síta arabok lakta részekre, ugye ráadásul különböző törzsek is egymás ellen fordult, és ugyanebben az évben, tehát 2003 vége felé jelent meg Irakban az az Abu Musab az-Zarqawi, jordániai származású terrorista, aki létrehozta azt a szervezetet, amelyből először iraki iszlám állam, majd utána iszlám állam lett, és ugye elfoglalta Szíria és Irak egy jelentős területét. Tehát egy olyan kaotikus helyzet lett a következménye az amerikai-iraki beavatkozásnak, és ugye annak is, hogy utána az amerikai helytartó Paul Bremer teljesen elhibázott politikát folytatott. Egyik része volt például a báztalanítás, tehát a bászpárt teljes, ugye az volt a Saddam Hussein időszakában egyfajta néppártszerű szervezet Irakban, és ugye teljesen kizárta őket a seregből, a katonaságból, a funkciókból és egyebekből, és ez is hozzájárult ennek a helyzetnek a kialakulását. De azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak azzal együtt, hogy rengeteg kitűnő kutatóintézete, rengeteg kitűnő kutatója, stratégiája és egyebe van, de valahogy a közel-kelet térségében, vagy az iszlám világgal szemben nem sikerült megtalálni azt a politikát, ami kellő hatékony politika lehetett volna, és az elmúlt években ugye ez jelen volt, az Egyesült Államok ugye konkrétan jelen volt Irakban, az Egyesült Államok konkrétan jelen volt, egy kicsit távolabb menjünk Afganisztánban, de Afganisztánban sem sikerült az Egyesült Államoknak megoldani a helyzetet. Tehát nyilván az amerikai hadsereg a fejlett technikájával pillanatok alatt meg tud dönteni bárkit. A probléma az ott volt, hogy utána viszont mi lesz. És erre nem volt az Egyesült Államoknak megfelelő kellő stratégiája. Ugye Obama elnökségétől nagyon sokat vártak, ugye Obama elődjénél, ugye ifjabbik Bushnál sokkal empatikusabbnak mutatkozott. Elnöksége első évében Kairóban mondott egy nagyon híres beszédet, amiben tényleg kellő empátiával viseltetett a régió, az iszlámvilág és a közel-kelet iránt, de valljuk be őszintén, hogy elnöksége időszakában ebből az égattai világon semmit nem sikerült megvalósítania, tehát nemhogy csökkentek volna a konfliktusok a térségben, hanem inkább növekedtek, és ugye az az arab tavasz, ami úgymond idézőjelben mondom, 2011-ben kezdődött, ugye abból nem arab nyár lett, hanem ahogy metaforikusan szokták mondani, egy iszlamista tél, és négy bukott állam, ami rengeteg, jött létre a térségben, ugye Szíria, egy Irak, egy Líbia és egy Jemen, ahol tulajdonképpen ugye ez a terminológia azt jelenti, hogy a központi hatalom, a központi kormány képtelen az ország területének egészét ellenőrizni, és ez ráadásul táptalajához szolgál a radikális dzsihádista szervezetek számára, mint amilyen volt az iszlám állam, vagy mint amilyen az Al-Qaida, a Szaud-Arábiában is jelen van, Jemenben is jelen van, máshogy is jelen van.
Ugye múlt időben fogalmazott az iszlám állammal szemben, ez egy végleges múlt, tehát már nincs iszlám állam?
Nem, ez nem egy végleges múlt, tehát iszlám állam kiszorult a területeinek a jelentős rész, mind Irakban, mind Szíriában. Ezzel együtt még kisebb településeket, távolabbi elszigetelt településeket ellenőrzés alatt tart, sőt, van, hogy néha erőre kap és visszafoglal egy nagyobb települést is, tehát még jelen van, de számottevő haderővel már nem rendelkezik. Ugyanakkor viszont én azt hiszem, hogy ezzel a probléma egyáltalán nem oldódott meg. Ugye az ideológia maga, a dzsihadizmusnak az ideológiája az nem szűnt meg egyáltalán, az jelen van, ez az egyik. A másik, hogy azokról a területekről, ahonnan kiszorult az iszlám állam, már most is tanulni lehetünk a szektariánus konfliktusok feléledésének. Irak szunita lakosságának egy része például szívesen fogadta az iszlám államot, mert az iszlám állam ugye elzavarta azokat a sítákat, akiknek az atrocitásaitól szenvedtek a szuniták. És most viszont kiújulni látszanak bizonyos helyeken ezek a szektoriális ellentétek. Egyfelől, másfelől pedig, hát bizonyos szempontból azt is mondhatjuk, hogy a tevékenység áttevődik a régión kívülre, jelesül Európára vagy máshol. Ugye tudjuk, hogy ezrével, tízezrével csatlakoztak a világ különböző részeiről harcosok, meg mások az iszlám államhoz, akik egy része ugye most hazament. Afganisztánban egyébként ugyanezt lehetett egy évtizeddel vagy más évtizeddel korábban tapasztalni. Nagyon komoly biztonsági kockázati tényezőt jelentve. Tehát én azt hiszem, hogy ez a probléma, ez sem nem szűnt meg, meg arról nem is beszélve, hogy különböző ilyen fiók szervezetei, vagy leány szervezetei, vagy nem tudom, hogy mondjam, az iszlám államnak, azok világ különböző részei megtalálhatók, az előbb utaltam Jemenre, vagy lehet utalni Észak-Afrikára, lehet utalni a Boko Haramra, Nigériába, és más ilyenre. Egyiptomban, ugye a Sinai félszigeten például komoly összecsapások vannak a dzsihadisták, meg a egyiptomi kormány csapatai között. Tehát ez a probléma, ez sajnálatos módon egyáltalán nem oldódott még meg. Tehát lehet valóban, hogy területileg sikerült felszámolni ezt az összefüggő területet, de én ugyanakkor azt gondolom, hogy ennél talán fontosabb az ideológiának, a dzsihadista ideológiának a megléte és megmaradása, aminek a megszüntetése, miután kiváltó okokat kellene valamilyen módon kezelni, ez sokkal-sokkal nehezebb, ugyanis sajnos ezen a téren az elmúlt időszakban érdemi eredményt egyik országban sem sikerült látni, és sikerült felmutatni.
Ugye Iránnal kezdtük ezt a mai beszélgetést, az iráni belpolitikai feszültséggel, és ugye beszéltünk a síta félholdról, mint Irán szövetségeséről. Említette egy országot, egy picit térünk erre vissza, hiszen van egy egészen érdekes státuszú ország, ugye itt van a szunita Katar, amelyik ellen ugye talán legutóbb, amikor itt járt nálunk, akkor vezette be, illetve akkor léptetett életbe az öbölben menti országok egy jelentős része különböző embargókat. Katarnak mi a szerepe a térségben?
Tegyem egy kicsit tágabb kontextusba, mert ugye említette, hogy a szunnita Katar ugye öbölmenti ország, bekapcsolva a többi öbölmenti országot is, élén nyilván Szaúd-Arábiával. Tehát ugye az öbölmenti országoknak, élők a Szaúd-Arábiával, az egyik baj a Katarral kapcsolatosan az volt, hogy meglehetősen különutas politikát folytat Katar. Egyébként rendkívül aktív külpolitikát folytat. Katari vezetés az rendkívül kezdeményező ebben a szempontból. Mediátori szerepet betölt, tehát amikor különböző konfliktus helyzetekben leültett tárgyalóasztalhoz, palesztin különböző irányzatot képviselő szervezeteket és másokat, tehát sok ilyen volt az elmúlt időszakban, illetve az, hogy Katarnak különböző okokból Iránnal nagyon komoly kapcsolatai, gazdasági és egyéb kapcsolatai vannak. Tehát a világ egyik legnagyobb gáz lelőhelyét például, ami ugye víz alatt tenger alatt húzódik, közösen működteti Katar és Irán, mert hogy ott helyezkedik el a térségben.
Tehát egy síta és egy szunita ország együtt, azért ez fontos.
Ez látszólag, hogy az ember azt gondolná, mechanikusan általánosítva, hogy a síta sítával, a szunita szunitával, ez egyáltalán nem így van. Tehát egy csomó esetben ugye különböző egyéb érdekek vannak, illetve a szunita táboron belül is, meg a síta táboron belül is nagyon komoly belső törésvonalak vannak, amit ugye egy kívülről az ember általában nem lát, mert ugye egy külső szervezet hajlamos azonosnak tekinteni. Katar egyfelől ugye van Iránnal komoly kapcsolatokat ápolt, másfelől pedig ugye Katarban működik az Al Jazeera nevű arab televíziós program, ami nagyon komoly kritikai műsorokat is sugárzott, és ez a szunita országok egy részének, például Szaúd-Arábiának nem mindig tetszett. Tehát Katarnak ezt a különös politikáját honorálták, vagy büntették, ahogy tetszik, azzal, hogy végül is Katart elzárták, vagy kizárták. De ugye Szaúd-Arábia kapcsán azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy Szaúd-Arábia az elmúlt hetekben, vagy az elmúlt hónapokban, sőt lehet azt mondani, hogy 2015-től kezdve, amikor meghalt a korábbi király, és új király lépett be a helyébe, rendkívül komoly változások kiinduló pontja lehet. Ugyanis jelen pillanatban a rendszernek az erős embere, az Mohammed bin Salman herceg, aki a királynak, Salman királynak a fia, és az ő kedvéért még az örökösödési sorrendet is megváltoztatta. Tavaly egy királyi rendelettel az első számú trónörökössé tette meg, ami azt jelenti, a király idős és beteg, azt jelenti, hogy ha valami módon a király nem tudna többé uralkodni, akkor a 32 éves fia lépne a helyébe, amire nem nagyon volt még példa a szaudi monarchia esetében, általában 70 fölötti korú uralkodók és királyok voltak. Na most a honvédelmi miniszter is egyúttal, ami azt jelenti, hogy a jemeni szaudi beavatkozás az ő nevéhez fűződik, ő kezdte mindezt el. Hogy az ő nevéhez fűződik egy rendkívül ambiciózus fejlesztési program, a Vision 2030, ami az olaj utáni időkre való felkészülést foglalja magában, egyfajta modernizációs program, és nem régiben egy beszédében azt mondta, hogy neki elege van az elmúlt 30 év Szaúd-Arábiájának az iszlámiából, abból, hogy ez egy konzervatív, úgymond begyepesedett iszlám, hanem sokkal inkább egy modern szellemiségű iszlámban érdekelt, ami minden szempontból megfelel a mai világ követelményeinek, és ugye ennek az egyik, ha lehet azt mondani, nagyon apró lépése, hogy ebben az évben, ettől az évtől kezdve már a nők is vezethetnek autót, a nők is ellátogathatnak a stadionokba, tehát Szaúd-Arábia esetében ez is egy nagyon komoly lépés, sőt, Mohammed bin Salman herceg azt mondta, hogy nagyon komolyan építeni kíván a nőkre, hiszen például ugye a szaudi egyetemeken jelen pillanatban már több lány tanul, mint fiú. Tehát jelentős változások ígérkeznek. Na most az is talán a hallgatók egy része előtt ismert, hogy néhány héttel ezelőtt nagyon komoly a hercegeken belüli pozícióerősítését szolgáló lépésére került sor, tehát korrupció vágyával ugye letartóztattak nagyon neves hercegeket, tehát ugye kb. 15 ezer herceg van egyébként, tehát hatalmas a család, ugye 8-10-15-20 gyerek a mindennapos általában véve, és a saját pozícióit próbálja tehát a fiatal trónörökös megerősíteni, ami kétséges még, hogy milyen eredménye fog járni, tehát az, hogy milyen válasz fog születni adott esetben azok részéről, vagy a konzervatív a vallási vezetők részéről, akik uram, bocsánat, vagy a király családnak olyan ága részéről, akit most kizárnak a hatalomból. Tehát magyarul, hogy be tudja biztosítani a saját pozícióit, és véghez tudja vinni ezeket az elképzeléseket. Sokan ugyanis az értékelők közül azt mondják, hogy ez egy nagy látványos változás lenne Szaúd-Arábia gazdaságában, társadalmában, minden szempontból.
Ha mindezt figyelembe veszük, akkor igazából mi a baj Szaúd-Arábiában Katarral? Ugye, hiszen mind a kettő tulajdonképpen egy fajta liberális utat igyekszik választani, hogyha én jól értem.
Hát Katar,
hiszen Katar is igazából igen. Liberális megközelítés próbál érvényesíteni.
Szaúd-Arábia eddig nem követett liberális utat, tehát eddig ez egy nagyon komoly különbség volt, hogy legkevésbé lehetett azt mondani Szaúd-Arábiáról az eddigiekben, ugye egy nagyon konzervatív, ugye vahábita iszlám, ami az egyike a legmerevebb, legkonzervatívabb irányzatainak, a szunnita iszlám irányzatainak, tehát eddig ez nem volt jellemző, ezt sem nevezném én még liberalizmusnak, ami jelen pillanatban van, de bizonyos nyitás, kétségkívül tény, ami Katarban volt, az liberalizmus. Tehát, hogy korábban ez egy komoly ellentétforrás volt adott esetben a két ország között, és ugye Katarnak, ahogy mondtam, külön utas politikája. Még egy jobb országot megemlítenék, a Szaúd-Arábiával szoros szövetségben, az Egyesült Arab Emírségek, tehát Szaúd-Arábia és az Emírségek. Ugyanis, hogy Kuwait mindig is próbált semleges maradni ebben a kérdésben, tehát Kuwait nem fordult Katar ellen, hanem próbált egy bizonyos távolságot fenntartani mind a két féllel, úgyhogy ez nem minden öböl menti országra volt jellemző, de Szaúd-Arábia veselemészségekre igen, és az sem véletlen, ugye, hogy sokan azt mondják, hogy ez egy nagyon komoly tengely, nagyon komoly szövetség, a szunnita, mérsékeltebb szunnita országoknak a szövetsége, ami ugye két öböl menti ország elsősorban, tehát Szaúd-Arábia és az emírsége, és Egyiptom mindenképpen ide sorolódik, bizonyos szempontból még adott esetben Jordánia is, ami szemben áll ezzel a síta, már említett síta félholddal, vagy síta blokkal.
Most, hogy nagyjából az erőviszonyokat megnéztük, vagy elemeztük egy picit, mi lehet a megoldásnak a kulcsa, vagy a mondjuk a térség, az arab térség stabilitásának, gazdasági érdekek, vallási érdekek, azonos liberalizációs vagy nyitási politikák, mi az, ami esetleg a stabilitást elhozhatja?
Hát ez egy hihetetlen összetett kérdés, ha most kezdődne a műsor, akkor se tudnánk a végére jutni, én azt gondolom, tehát nagyon-nagyon sok minden kéne hozzá, és összességében azt mindenképpen el kell mondani, hogy arra már utaltam is, hogy az arab tavasz esemény sorozata, ami egy tüntetés hullámmal kezdődött, amit hasonlóképpen a mostani Iránihoz hasonló problémákkal váltottak ki. Gazdasági, szociális, politikai problémák, a fiatalok mentek az utcára, Egyiptomban is például, Egyiptomban többször került sor már úgynevezett kenyérlázadásra, ami azt jelenti, hogy amikor a kormány próbált restriktív gazdasági intézkedéseket bevezetni pénzügyi szempontokból, egyensúly biztosítása szempontjából, azonnal emelkedtek az élelmiszerárak, az emberek azonnal az utcára mentek. De itt azt kell látni, hogy ez a régió, általánosítok most, persze, és vannak kivételek, ez a régió rendkívül módon lemaradt. Lemaradt a fejlődésben, tehát lemaradt a világ más felzárkózó vagy fejlődő régióihoz képest. Itt nagyon komoly deficitek vannak ebben a régióban, a tudás területén, a nők helyzetének a területén. Tehát ahhoz, hogy egy általános növekedés beindulhasson, ahhoz én azt gondolom, hogy nagyon komoly külső a nemzetközi rendszerben való aktívabb részvétel, külső partnerek, a nyugatnak a támogatása is szükséges lenne. Tehát azért mondom, hogy ez olyan sok tényezős dolog, aminek gazdasági, társadalmi, politikai és egyéb konzekvenciái vannak, hogy a régió hihetetlen sokszínű, tehát általánosítva nagyon nehéz beszélni, mert különböző politikai formák léteznek, különböző etnikumok vannak, vallási szempontból is nagyon-nagyon különbözőek, tehát mondjuk egy észak-afrikai Marokkó, meg egy Szaúd-Arábia, meg uram, bocsánat, most, hogy még tovább lépjek az iszlám világba, egy keleti Indonézia között iszonyatosan nagyon nagy különbségek vannak. De az egész közel-keleti régióban ott vannak a megoldatlan problémák, ott van a palesztin-izraeli konfliktus, évtizedek óta megoldatlan. Úgy tűnik, hogy a következő időszakban semmi esély nincs arra, hogy előre lehessen lépni a megoldás területén, sőt, ahogy telik az idő, egyre nehezebb megtalálni a megfelelő megoldást. Tehát lényegében ezek az égető problémák azok, amik miatt olyan a helyzet, amilyen, és hogy ezeket hogy lehetne megoldani, hát sajnos nem tudom megmondani, illetve meg tudnám mondani, ahogy sokan meg tudják mondani, hogy kéne egy gazdasági, szociális, politikai fejlődés ezekben az országokban, amire jelen pillanatban még kicsi az esély.
A nagyhatalmak jelenléte, aktív jelenléte a különböző helyi konfliktusokban, vagy a jelentősebb regionális konfliktusokban segít, vagy inkább hátráltat?
Hát ez megint attól függ. Tehát én azt mondom például, hogy palesztin-izraeli konfliktust, azt mondjuk egy amerikai részvétel nélkül nagyon nehéz lenne megoldani. Most hozzáteszem persze, hogy az amerikai elnöknek a legutóbbi Jeruzsálemre vonatkozó kijelentése az inkább nem a megoldás irányában hat, hanem inkább ugyancsak a konfliktusokat élezi. Tehát elvileg a nagyhatalmaknak a részvétel ezt elősegíthetné, hogyha a nagyhatalmak olyan politikát folytatnának, ami részint elősegíti a konfliktusok kezelését, a válságok kezelését, a polgárháborús helyzeteknek a megoldását, és tovább lépve egy gazdasági társadalmi fejlődést is, mert ugye ez a legfontosabb, tehát az, hogy menjen előre a fejlődés. Nagy népességű országokról van szó, tehát ugye Egyiptomnak a lakossága az kevesebb, mint egy év alatt 1 millió fővel nő. Ez már az ütem már csökkent az elmúlt időszakhoz képest, de akkor is hihetetlen dinamikus növekedési országokról van szó. A termőterület az nagyon kicsi, a szárazság az általános probléma, ökológiai problémák is vannak, és a többi, ami nagyon-nagyon nehézé teszi ezen a területen az előrelépés, nem reménytelen, de nagyon nehéz.
Ugye a térség gazdaságának egyik meghatározó, sőt talán a meghatározó forrása ugye ez az olaj az arab térségben. Ugye az olajár 2014 nyara óta meglehetősen alacsonyan van. Az OPEC nagyon sok mindent tett éppen Szaúd-Arábia és Oroszország együttműködése révén, hogy az olajár esetleg elérje mondjuk legalább a 70 dolláros szintet. Ha ilyen alacsony szinten marad, és nyilván a bevételek nem érkeznek olyan ütemben, ugye Irán esetében ön is mondta azt, hogy a várakozásokat nem váltotta be az iráni szankciók eltörlése. Ez milyen változásokat okozhat? Okozhat-e? Hozhat-e tovább szociális feszültségeket, hogyha az olajárbevételek egyre kisebb mértékben jönnek?
Hát persze, hogy hozhat, az országok egy része, tehát mármint amelyik rendelkezik egyáltalán kőolajforrással, az alapvetően ráutalt az olajbevételekre, hogy bármilyen paradoxonként hangzik, Szaúd-Arábiának is komoly gazdasági nehézségei vannak, pontosan az említett alacsonyabb szinten lévő olajár miatt, tehát komoly visszafogásokra került sor Szaúd-Arábia, restrikciókra került sor Szaúd-Arábiába, és hát még az összes többi országban. Egyébként csak egy gondolat elég, hogy éppen mai hír, hogy az olajár nem marad ezen a szinten, tehát növekvőben van különböző dolgok és különböző események miatt, de valószínűleg növekedni fog az olajár. Én azt gondolom, hogy a növekvő olajbevételek nélkül, mivel ugye ezek az országok monokultúrás gazdaságok, a legtöbb olajtermelő ország legalábbis, amelyek meg nem azok, azoknak meg nem nagyon van olyan exporttermékük, amelyel részt vehetnének a nemzetközi munkamegosztásban, tehát általában az iparuk fejletlen, könnyűipar, vegyipar bizonyos területei, élelmiszeripar bizonyos területei, tehát tulajdonképpen nincs megfelelő exportcikük, ami bevételi forrás többek között Egyiptomban, más ország, Tunéziában, a turizmus. Ugye idegenforgalmat viszont ezek a merényletek, ezek hihetetlen módon visszavetik. Ugye Tunéziában is 2015-ben, ha jól emlékszem, két merényletre került sor, hogy Egyiptomban egyre másra kerül sor merényletekre, olyan helyeken pont, amit turisták szívesen látogatnak. Ezek nagy mértékben visszavetik a turizmust is, ami nagyon komoly bevételi forrástól esnek el így ezek az országok. Tehát jelen pillanatban mind a addig, amíg, és Szaúd-Arábia esetében is nagyon fontos ez a diversifikációs elképzelése a korona hercegnek, tehát az olaj utáni időkre való felkészülés, mindaddig, amíg ezt nem tudják elérni. És ami ugye már évtizedek óta egy komoly probléma az, hogy az olajtermelő országok, ha nőnek a bevételeik, azok támogassák azokat az országokat a régión belül, amelyeknek nincs olajuk, vagy amelyeknek nincsenek ilyen bevételeik. Tehát, hogy a tőke, az arab tőke, mert olyan van, azt ne nyugaton fektessék be, ahol sokkal kedvezőbbek a feltételek, hanem itt a régióban. Itt viszont nincsenek meg pontosan azok a feltételek, és ugye erről is rengeteg tanulmány íródott, amelyek kellő biztosítékot adnának a tőkének, akár az arab tőkének, de a nyugati tőkének is, ahhoz, hogy megtérülő beruházásokba fektessék be.
A stabilitás a legfontosabb, hogy visszafanyarulunk
nagyon Irányhoz. Fontos. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a stabilitás, tehát ez a jelenlegi bizonytalanság, ez a jelenlegi biztonsági kockázat, az, hogy harcok, robbantások és a többi, ez hát evidencia, hogy ez ellehetetleníti a normális gazdasági fejlődést és a növekedést.
Hogyha most visszakanyarunk egy picit Iránhoz, ugye onnan kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy mi történik az iráni tüntetéseken, mik a legfontosabb követelések. Ugye kérdeztem öntől azt, hogy van-e valakinek egységes víziója, tehát látszik-e, hogy valaki megfogalmaz konkrét célokat. De ugye az, azért azt elmondta, hogy nyilvánvalóan valahogy a gazdasági bevételeknek le kellene sorogni ugye az iráni tömegekhez. Elképzelhető, hogy Iránban ezek a tüntetések megszülhetnek valamiféle modernizációs utat? Tehát látja annak a jeleit, hogy itt kialakulhat valami modernizációs program, hogy mondjuk ezeket a szegénységlázadásokat tudja kezelni? Vagy a szociális problémákat tudja kezelni?
Hát én azt gondolom, igen, sőt, ugye én azt mondom, hogy az a reform réteg a vezetésnek, Rohanival az élen és másokkal, ők is ebben érdekeltek. Ők is ebben érdekeltek, csak ehhez ugye olyan komoly rendszer szintű változásokat kellene mindenképpen elérni, tehát ahogy ugye utaltunk rá, hogy a pénzek ne az alapítványokhoz, vagy ne a forradalmi gárdához, vagy ne ide jussanak, hanem tényleg olyan területekre, ahol diversifikálni lehet megfelelőképpen a gazdaságot. Iránnak egyébként a gazdasága az egy viszonylag diversifikált gazdaság, tehát ott lényegében nem bizonyos területeket kell kiépíteni, hanem még tovább bővíteni a spektrumot és tovább fejleszteni ezeket a területeket. Tehát én azt gondolom, hogy erre mindenképpen van esély, és ebben mindenki érdekelt, csak nyilván azért, ha egy bizonyos változás következne be, akkor talán fel lehetne gyorsítani ezt a folyamatot. Tehát ugye Irán gazdasága a környező országokhoz képest, mondom, meglehetősen diversifikált, mert már az öbölmenti országok gazdaságát, és nem beszélve mondjuk az olyan szegény országokról, mint Jemen. Ugye Jemen az a világ egyik legszegényebb országa, hogy Jemenben hogyan lehetne ezen változtatni, hát az egy másik nagyon-nagyon nehéz kérdés.
Elképzelhető a térségben a stabilizáció és ez a modernizációs lépés anélkül, hogy mondjuk a nagyhatalmak belértve mondjuk nem csak Oroszországot és az Egyesült Államokat, hanem mondjuk akár Kínát és az Európai Uniót is valamiféle megegyezésre jutnának, és nagyjából ugyanazt gondolnák erről a helyzetről?
Hát megegyezés nélkül is el tesz képzelni. Kína jelen van a térségben, egy Kínáról nem beszéltünk, Kínának nagyon komoly gazdasági érdekeltségei fűződnek, Líbiától kezdve nagyon sok országban jelen van, ugye Kína egyre nagyobb befektetőnek is számít minden szempontból, tehát én azt gondolom, hogy a saját jól felfogott érdekei, gazdasági érdekeik ezeknek az országoknak, hogy a piacot keresnek, befektetési lehetőséget keresnek, olcsó munkaerőt találnak, ezek ugye önmagában anélkül, hogy egymással összefognának vagy megegyeznének, anélkül is az ottani jelenlétüket minden szempontból indokolják. Hát az meg pedig, hogy a konfliktus helyzeteket vagy válsághelyzeteket hogyan kezelik, vagy mennyiben törekszenek ennek a megoldására, azt tulajdonképpen megint az ő érdekük lenne. Tehát én azt mondom, hogy senkinek nem érdeke egy olyan régió, Európai Uniónak sem, ugye Európai Unióról sem beszéltünk, de nagyon közel van az Európai Unióhoz, ami egy állandó biztonsági kockázati tényezőt jelent, vagy uram bocsá, nem is beszélve a menekültekről, vagy azokról, akik pont emiatt, hát ugye menekültválság az egy hihetetlen nagy problémája az elmúlt időszaknak, akik ugye lakóhelyüket elhagyni kényszerülnek, akár valami háborús helyzet miatt, akár megélhetési okokból, akár ökológiai problémák miatt. Tehát ezek egyre égető problémák, amit egyre többen ismernek meg, ismernek fel, hogy olyan problémákról van szó, amit mindenkinek érdeke, hogy ezeket a problémákat kezeljék, hogy én azt gondolom, hogy azért itt komoly lépések fognak történni a megoldás irányába.
Rostományi Zsoltán, Budapesti Corvinus Egyetem tanára, közel-kelet szakértőnk volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a felkérést.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richard. Minden jót, viszont hallásra.